Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A mai nap evangéliuma Szent Márk könyvéből való. Keresztelő János tanítványai és a farizeusok böjtöltek. Ezért akadtak, akik oda mentek Jézushoz és megkérdezték. Miért van az, hogy János tanítványai és a farizeusok tanítványai böjtölnek? A tieit pedig nem böjtölnek. Jézus így felelt, böjtölhet-e a násznép, amíg vele van a vőlegény? Amíg velük a vőlegény, nem böjtölhetnek. De eljön az idő, amikor elragadják körükből a vőlegényt. Akkor majd böjtölnek. Senki sem var régi ruhára új szövetből foltot. Vagy ha igen, akkor az új szövet kiszakítja a régit, és a szakadás még nagyobb lesz. És senki sem tölti az új bort régi tömlőbe, vagy ha mégis a bor szétveti a tömlőt, s a bor is, a tömlő is tönkre megy. Az új bor új tömlőbe való. Kedves hallgatók, kedves testvérek! Jézust a böjtről kérdezik arról, hogy Keresztelő János tanítványai, a farizeusok tanítványai mind böjtölnek. Az ő tanítványai pedig első látásra úgy tűnik, hogy kevesebbet böjtölnek. Jézus olyan módon válaszol a böjtölés kérdésére, amely talán egyikünknek sem jutott volna soha az eszébe. Azt mondja, böjtölhet-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? A farizeusok kérdéséből senkinek nem jutott volna eszébe a mennyegző hasonlata, de Jézusnak igen. Ő azt mondja, itt van a vőlegény, itt van a messiás. Betelt az idő, itt van az övéi között. Itt van az Isten országa, amelyet gyakran hasonlít lakomához, örömhöz, ünnephez, az Úr kegyelmének esztendeje, amikor a vakok látnak, a sánták járnak, a leprások megtisztulnak. Jézus ezt látja, az Isten országa beteljesedésének az örömét. És rögtön mindez fölteszi nekünk a kérdést, hogy vajon én így élem-e a keresztény életemet, a Krisztussal való egységemet, a hivatásomat, kiki a maga házasságát. Így éljük-e a mindennapjainkat, hogy velünk van Krisztus, Emmanuel, velünk az Isten, a mennyegző örömét átéleme, a jegyesség idejét, a várakozást, azt, amit az apostolok átéltek, Uram, jó nekünk itt lenni, ha akarod, készítünk három sátrat. Átéleme az Isten országának az örömét. Ez az az új bor, amit Jézus hozott, ami szétveti a régi tömlőket. Gyökösi Endre mondja el, hogy egy alkalommal egy bibliaórát tartott egy lakáson. És rögtön föltűnt neki egy férfi, aki eléggé görnyedten állt, lesírt róla az életének a megoldatlansága. Ez a férfi úgy, ahogy a hittől távolabb levő ember volt, de a Biblia óra közepetáján, amikor volt egy kis beszélgetés, mégiscsak odajött a lelkészhez, és azt mondta, úgy hallottam, hogy maga egy jó emberismerő, a lelkek orvosa. Itt van a tenyerem. Mondja meg belőle, hogy ki vagyok, mi az, ami nekem hiányzik, és mire van szükségem. Gyökösi Endre a kezébe vette az illető férfinak a kezét, a szemébe nézett, és aztán ennyit mondott neki, maga egy boldogtalan, öröm nélküli ember. Magának leginkább a remény, az öröm hiányzik. El kellene indulni az öröm forrásához. Az ember döbbenettel hallgatta, aztán végül is ennyit mondott, 3-0 a maga javára, igaza van. És aztán gyorsan elment, egy 2 hét múlva aztán csöngetett a parókián, a lelkész ajtajánál, és egy nagyon mély beszélgetésben mondta el az élete fájdalmát. Hány ember elmondhatja ugyanezt magáról, hogy öröm nélküli, remény nélküli ember? Mi emberek sokszor inkább át tudjuk élni a szomorúságot, a fájdalmat, ez a földi világ töredékes, véges, megsebzett. Minden szavunk, minden mozdulatunk tökéletlen. Nincsenek teljesen tökéletes, hibátlan házasságok. Nincsenek teljesen hibátlan és tökéletes házastársak. Az emberi élet menthetetlenül sebzett. Úgy, ahogyan Ady Endre fogalmazta, minden egész eltörött, minden láng csak részekben lobban, minden szerelem darabokban, minden egész eltörött. Milyen csonka ma a hold, a föld milyen sivatag néma, milyen szomorú vagyok én ma, milyen csonka ma a hold. Az ember sokkal inkább át tudja élni a szomorúságot, a végességet. A Biblia arra tanít, hogy az öröm mindenek előtt Isten tulajdonsága. Az ő lét teljességéből fakad, Atya, Fiú és Szentlélek örök szeretetéből. Istenben élet árad, örök szülés és örök születés. Az Atya szüntelenül mindent átad a Fiúnak. A Fiú mindent elfogad, öröktől fogva mindörökké születik. Az Istenség teljességét befogadja, s azonnal visszaadja. A kettőjük között, a kettőjükből fakadó isteni élet, a Szentlélek. Az öröm mindenek előtt Isten lét teljességéből fakad. Így mondja a Biblia, örül az Úr az ő műveinek. Örüljön az ég, újjongjon a föld, az Úr előtt, mert eljön. És nekünk embereknek akkor lehet részünk az örömben, ha befogadjuk, hogyha Isten eljön hozzánk, az öröm mindenek előtt ajándék. Ezért is a Biblia a legtöbb örömteli mondatot Jézus születése kapcsán használja, amikor Isten eljött ebbe a világba. Nagy örömet hirdetek nektek és az egész népnek. Ma megszületett Krisztus az Úr Dávid városában. A szívem újjong az örömtől Istenemben és megváltomban. Örülj Sion leánya, nézd, jön a te királyod. A mi örömünk mindenek előtt ajándék. Akkor lesz az embernek része az örömben, ha Isten az ő teljessége eljön és betölt minket. A Biblia ezután egy másik nagyon megdöbbentő dolgot is tanít az örömről. Nem csak azt, hogy ajándék, ami Istentől jön, hanem arra is tanít a Biblia, hogy az öröm nem ellentétes a szenvedéssel. Igen gyakran az Új Szövetségben főleg arról hallunk, hogy valaki, aki nagyon nagy szenvedéseket él át, ugyanakkor túlárad benne az öröm, ugyanakkor betölti őt Isten öröme. Pál apostol azt mondja, örömmel szenvedek értetek, és kiegészítem testemben, ami még hiányzik Krisztus szenvedéséből, testének, az egyháznak a javára. Másutt azt írja, minden szomorúságomban túlárad bennem az öröm. Péter apostol ezt írja, ne lepődjetek meg azokon az égő fájdalmakon, amelyeket megtapasztaltok, mert az Úr lelke, a dicsőség lelke lebeg fölöttetek. Pál apostol pedig a Filippieknek írt levelében börtönből, akkor, amikor a halálos ítélet lebeg a feje fölött, azt írja, örüljetek az Úrban szüntelenül. Újra csak ezt mondom, örüljetek. A Biblia arra tanít, hogy a szenvedés nem zárja ki az örömet. A felszínen élvezet és fájdalom kizárják egymást, de a mélyben szenvedés és öröm, édes testvérek. Mert a szeretet adni és áldozni akar. Szeretni azt jelenti, hogy egy vagyok a másikkal, hordozom a fájdalmát is. Egy édesanya nem lenne boldogabb, ha beteg gyermeke ágyánál. Nem élhetné át az ő fájdalmát, ne tudna vele együtt érezni. Boldog, hogy magára vehet valamit a gyermeke szenvedéséből. Szenvedés és öröm a Bibliában együtt járnak. A szenvedés azt is jelenti, hogy teret adok az Istennek. Ahogy Keresztelő János mondta, nekem kisebbet nem kell, neki növekednie. Nagyon érdekes, hogy végeztek ilyen állatkísérleteket, ahol teljesen érzéstelenítették a kölykező állat anyákat, és azt látták, hogy miután a kölykük megszületett, az anyaállat legtöbbször otthagyta. a gyermeket. Nem alakultak ki benne az anyai ösztönök. Nem kezdte el gondozni, ápolni. És rájöttek arra, hogy ez a szenvedés, ami a szülésben van, rendkívüli módon szükséges ahhoz, hogy az állatban ezek az ösztönök megszülessenek. A mai evangélium ezt is kérdezi tőlünk, hogy tudok-e örülni a szenvedésben, a fájdalomban is. Tudom-e ezeket derűsen hittel vállalni? Vagy állandóan panasszal vagyok tele? Állandóan ledobni akarom ezeket a kereszteket, szabadulni akarok tőlük? Tudom-e átélni, hogy talán soha nem vagyok közelebb a keresztjét hordozó Krisztushoz, a szeretet forrásához, mint akkor, ha én is vállalom ennek a szeretetnek a terheit. Kedves testvérek, kedves hallgatók, a mai nap evangéliumáról elmélkedünk, ahol Jézus a bőjtel kapcsolatban az örömről beszél. Bőjtölhet-e a násznép, amikor vele van a vőlegény? Isten itt van közöttünk, eljött közénk, bennünk él. Olyan ez, mint a mennyegző öröme. A Biblia arra tanít, hogy az öröm mindenek előtt ajándék. Odaföntről jön, Isten teljességéből. És hogy a szenvedés nem feltétlenül ellentétes az örömmel. A szeretet szenvedni, adni, együtt érezni, a másik fájdalmát hordozni akarja. A szeretetben szenvedés és öröm, édes testvérek. Jézus akar tanítani minket arra, hogy tudjunk így szenvedni, őhozzá hasonlóan, ne panaszkodva és ne kétségbe esve. Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és úgy kövessen. Vagy másutt azt mondja, az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, s odaadja az életét. Vagy a szenvedés előtt ezt mondja, a világ így tudja meg, hogy szeretem az atyát, s elvégzem azt, amivel megbízott. A kereszt Jézus szeretetének a leghatalmasabb tette. Azért jött, hogy odaadja az életét. Azt mondja, nem veszi el tőlem senki, magam adom oda. Van rá hatalmam, hogy odaadjam, és van rá hatalmam, hogy visszavegyem. Az emberi életnek a legnagyobb lehetősége és hatalma az, hogy odaadjuk. Arra kaptuk az életünket, hogy ajándékká tegyük, szeretetté. Ez a földi élet arra való, hogy megtanuljunk szeretni. Szeretet és szenvedés nem zárják ki egymást. Olvastam egy különleges hasonlatot, ami azt mondja, hogy a szenvedés hasonlít a forró vízhez. Azt szerint, hogy mit teszünk bele, másképpen reagál rá minden ember. Hogyha a forró vízbe répát teszünk, az szétfő ebben a forró vízben. Ha tojást, az megkeményedik. Ha pedig kávét, akkor lassan az egész víz ízletes finom kávévá lesz. És éppen így az emberek között van olyan, akit a szenvedés tönkretesz, elpusztít. Elveszíti a hitét, szinte megsemmisül. Úgy érzi, hogy az ő életének vége. Ő már soha nem lesz boldog. Van, akit a szenvedés megkeményít, aki tüskéket növeszt. Falakat emel maga körül, hogy többet senki ne tudja megbántani, keményé lesz, távolságtartó. Lassanként az érzéseit teljesen elfojtja. De vannak emberek, akik győznek a szenvedés fölött. Mint ahogyan a kávé lassan átjárja ezt a forró vizet. Vannak emberek, akik egy nagyon nehéz családba is, nagyon fájdalmas élethelyzetekbe el tudják vinni Krisztus fényét. Pál apostol erre tanít, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz. Inkább te győzd le a rosszat jóval. A rosszat rosszal nem lehet legyőzni. A sötétséget karddal nem lehet elűzni, szétkaszabolni. Elég egy gyertyát meggyújtani, és a sötétség azonnal oszlik. Krisztus azt bízta ránk, hogy azon a négyzetméteren, ahol állunk, ott világosság legyen. A világossággal győzzük le a sötétséget. Vannak emberek, akik nagyon nehéz élethelyzetekben is tudnak szeretni. Tudnak jó indulatúak maradni. Megőrzik a reményt és a hitet. Lassanként győznek a sötétség fölött. Egy elbeszélés szerint egy óramutató nagyon kétségbe esett azon, hogy rengeteget kell mozdulnia, ütnie. Egyetlen óra alatt 7200 ütést, nem is beszélve a napokról, az évekről. Az elbeszélés szerint elment egy pszichiáterhez, és elmondta a nehézségét. Mire a pszichiáter ezt felelte neki? Ne gondoljon előre az egész órára, egész napra, az egész évre. Mindig csak a következő kicsi ütésre gondoljon. Egy ütést meg tud tenni. Milyen jó lenne, ha mi is így viselnénk a terheinket. Csak a mai napomat, a mostani lépésemet kell szeretettel, hittel, örömmel megtennem. Minden nap a vállaimra vennem. Annyit, amennyire képes vagyok, amennyit ma tudok odaadni. Gyönyörű látni azt, hogy Jézus a szenvedését nem valami földi, hatalmas, erős hősként járta végig. A Getsemáni kertben vért izzadt. Azt mondta a tanítványainak, virrasszatok velem, halálosan szomorú a lelkem. A kereszt útján háromszor elesett. Jézus gyönge volt, de mégis újra és újra talpra állt. Tőlünk sem azt várja, hogy hatalmas, erős hősként vigyük az életünk terheit. Csak azt várja, hogy megőrizzük a szeretetünket, a hitünket, hogy a következő lépésünket megtegyük. Tudom-e így hordozni a terheimet? Úgy, ahogy boldog más, ahogy Szent II. János Pál pápa a halál előtt üzente ki a fiataloknak, legyetek derűsek, mert én az vagyok. Vagy az első évszázad vértanúi igen gyakran énekelve várták a halált, a cirkuszok porondjain középen összekapaszkodtak, és amíg csak tudtak, amíg a vadállatok szét nem tépték őket, ők énekeltek. De ugyanígy a japán vértanúk Nagasakiban keresztre feszített keresztények a keresztekről, amíg csak tudtak, énekeltek. Tudom-e én is hittel, reménnyel, derűvel hordozni az én életem fájdalmait? És az evangélium arra is bátorít minket, hogy a bőtnek azért van helye az életünkben, az önmegtagadásnak van helye az életünkben. Azt mondja, amikor majd elveszik a vőlegényt, azon a napon majd bőtölnek. Utal már itt az evangélium arra az őskeresztény szokásra, hogy pénteken, azon a napon, amikor elvették a vőlegényt, nagy pénteken, amikor megölték Krisztust, amikor életét adta a világ üdvösségért, akkor bőtöltek. Jelen van-e a böjt, az önmegtagadás az életemben? Tudom ezt is derűsen vállalni, örömmel vállalni. Jelenics atya mondogatta gyakran, hogy a jó hegymászó az, aki nem csak a hegycsúcsra följutást szereti, hanem a mászás fájdalmát is, nehézségét is. Tudom-e én is az emberi élet küzdelmeinek, odaadásának, áldozatainak a súlyát örömmel hordozni és vállalni? Az önmegtagadás olyan, mint a fék próba. Minden héten, lehetőleg egyszer, kétszer, akár többször megpróbálom, hogy van-e akaraterőm, tudok-e lemondani. Tudok-e a vízen járni, Krisztust nézni, aki fölemel, a lehúzó erők fölé. Tudok-e helyet teremteni, űrt teremteni az Istennek, ahol őt várom, amit csak ő tölthet be. Tudok-e egyszerű lenni az igényeimben, mint Pál apostol mondja? Tudok bővelkedni, de tudok nélkülözni is. Tudok-e adni a szegénynek, a rászorulónak? Kedves testvérek, kedves hallgatók, a mai evangélium erre hív. Az öröm ajándék. Fogadjuk be Krisztust, aki kopogtat az életünk ajtaján. Ne ijedjünk meg a szenvedésektől, lehet a szenvedéseinket is örömmel, derűvel, hittel hordozni. Nem kell hozzá hősnek lennem, csak a mai napom áldozatát kell bátran, erős lélekkel vállalni, erre kell igent mondani. És van-e a helye az életemben a bőjtnek, az önmegtagadásnak? Tudok-e űrt teremteni az Istennek, amit egyedül ő tölthet be? Azt kívánom minden kedves testvérnek, hogy éljük ezt a mai napot Krisztus örömében, aki a vőlegény, aki újjong, amikor az emberek között van, és aki örömet ajándékoz nekünk, ahogyan mondta, böjtölhet-e a nász nép, amikor vele van a vőlegény.
Lelkiségi óránkban evangélium magyarázat hangzott el.